Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hívjuk a mi Urunkat segítségül énekléssel, a 130. Zsoltár első versét énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, e siralmas mélységből hallgass meg, Úristen! És énekeljük tovább ezt a zsoltárunkat, a 2., 3. és 4. verseit. Így kezdődik a 2. verszaka a 130. zsoltárunknak. Ha Uram bűnök szerint minket büntetnél meg, Uram e világ szerint kiállhatna úgy meg.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Lukács evangéliuma 15. fejezetéből hangzik hozzánk, a 10. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, adj ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegizát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parátlan nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igét életünkben, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk azt, hogyha természetesnek tartjuk szeretetedet. Azt a nagy-nagy szeretetet, amellyel te hozzánk emberekhez közeledtél, és közeledsz ma is. Bocsásd meg, hogy fel sem tudjuk igazán fogni, nem tudjuk értékelni. Bocsásd meg, hogy az ajándékaidat, áldásaidat sokszor észre sem vesszük, de hogyha nem úgy megy az életünk sora, ahogyan mi azt elképzeltük, ahogyan szeretnénk, akkor bezzeg, mi sokat tudunk panaszkodni, elégedetlenkedünk, zúgolódunk. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk Istenünk, és imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk rácsodálkozni igazán kegyelmedre, szeretetedre. És engedjük, hogy ez a szeretet átjárhassa a szívünket, betölthesse azt, és újjáformálhasson bennünket. És hogy aztán tovább sugározhassuk ezt a szeretetet azok felé, akik még olyan megdermedve, kihűlt szívvel élnek körülöttünk, hogy ők is megismerhessék az igazi szeretetet. Kérünk téged, csendesítsd el most így a szíveinket, hadd találkozhassunk veled kegyelmedből így. Áld meg Jézus Krisztusért a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 171. dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
Isten igét a felolvasott ige szakaszból szeretném újra felolvasni. A Lukács evangélium a 15. fejezetének a 24. versét. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, 2 héttel ezelőtt Isten igéje a tékozló fiú történetéről szólt. Láthattuk akkor, hogy a történet középpontjában az apa áll, a történet főszereplője az apa, aki az egyik fiának eléje fut, a másik. A történet főszereplője a tékozló atya, aki minden szeretetét, jóságát, kegyelmét elpazarolja hitvány engedetlen fiaira. Ilyen a mi mennyei édesatyánk, egyformán szereti azt, aki hosszú tévejgéseiből immár hazatalált, és azt, akinek még távol van a szíve őtőle. Olyan csodálatos tudni azt, testvérek, hogy valamennyiünket az Isten szerelme szorongat. Kit azért, mert még nem tért meg. Én hiszem azt, hogy most is azért lehetünk együtt, mert az Isten szeretetének gondja van ránk. Az Isten szeretetének gondja van ránk. A mai alkalommal, Isten segítségével, arról a fiúról szeretnék beszélni, akiről a példázatbeli apa annyit mond, ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bevallom őszintén a testvéreknek, sokáig úgy hittem, hogy a tékozló fiú története azoknak az embereknek szól, akiknek az életét az üllés, a romlás, a bűnök jellemzik. Azt hittem sokáig, hogy ez a történet azoknak az embereknek szól, akik elfordultak az Istentől, elfordultak az egyháztól, elfordultak a hittől, és belevetették magukat a világi élet leghitványabb örömeibe. Úgy gondoltam, hogy nekik van szükségük igazán a bűnbocsánatra, nekik van szükségük igazán a bűnbánatra, az új életre, amelyet a mi Urunk mindenkinek is jó kedvéből ingyen megad, hogyha átadjuk neki szívünket. Később aztán megláttam, hogy a tékozló fiú példázata épp úgy szól nekünk, keresztényeknek, hívő embereknek, mint bárki másnak. Hiszen mindnyájunkban benne van az az ösztön, ami a kisebbik fiút elsodorta hazulról, messze távoli vidékre. Minden emberben megvan a hajlam a teremtőjével szembeni lázadozásra. Ott lapulnak természetünk legmélyén az engedetlenség mozgató rugói. Nem tudom, testvérem, hogy te vajon felfedezted-e már ezeket az ősi ösztönöket. Ezt a kisebbik fiút ezek az ösztönök sarkalták mind arra, amit végül meg is tett. Kikérte az örökségét, és elköltözött egy távoli vidékre. Mi volt hát a bűne? Bizalmatlan volt az apjával szemben. Bizalmatlan volt az apjával szemben. Nem mondja el neki a terveit, nem mondja el a gondolatait, a bajait, arról sem számol be, hogy miért kérte ki az örökség ráeső részét, nem mondja el, hogy hova készülődik, nem önti ki a szívét apja előtt. Követelőzik. Atyám, add ki a vagyomból reám eső részt. Add meg nekem, atyám, azt, amire szükségem van. Adj egészséget, adj sok pénzt, a többit majd én. Bízd csak ide, a többit majd én el fogom intézni. Testvérek, vajon nem tud-e ilyen lenni a keresztény ember is? Szerintem igen. Mi is elkérjük naponként Istentől az ő ajándékait, el is fogadjuk azt, de az ajándékozóból már nem kérünk. Add meg nekem, Uram, mindennapi kenyeremet, de te maradj ott fönn az égbe. Te ne gyere, add meg nekem a kenyeremet, de te maradj ott, ahol vagy. És tudjátok, mi a legrosszabb, testvérek? Hogy észre sem vesszük, hogy mi történik valójában. Mert mi történik valójában? Nem történik más, mint hogy Isten ajándékait kérjük, elfogadjuk, de őt kizárjuk a szívünkből, kizárjuk az életünkből. Megfigyeltem azt, hogy hány és hány embernek az imádsága áll háladásból és kérésből. A háladást azt gyorsan elmormoljuk, elhadarjuk, és utána benyújtjuk a kéréslistát. Uram, add meg nekem ezt! Uram, add meg nekem azt, nagyon szükségem van rá. Te tudod, hogy nekem szükségem van rá. Add meg nekem ezt, add meg nekem azt. Milyen kevés az az imádság, amelyik a bűnbánat hangján szólal meg. Úr Jézus, bocsásd meg nekem, hogy megsértettem azt az embert, akivel együtt töltöttem a délelőttömet. Úr Jézus, bocsásd meg nekem, hogy megsértettem a munkatársamat. Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy megsértettelek téged. Milyen kevés az az imádság, amelyikben azt kérjük, hogy Uram, én meg szeretnélek téged ismerni, még jobban, közelebb szeretnék hozzád kerülni. Milyen kevés az az imádság, amelyik ezen a hangon szól. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te kifogyhatatlanul szeretsz engem. Tégy engem is olyanná, hogy hálából, egész életemmel, egész szívemmel tudjalak szeretni téged. Atyám, add ki a vagyomból reám eső részt. A kisebbik fiú nem kér az apjából. A pénzére van szüksége. Nem szereti az apját, meg akar szabadulni tőle. Ezért megy el messze távoli vidékre. Elmegy egy távoli vidékre, és ott egy egészen más, független, szabad életet kezd. Azt hiszem, valahol minden Isten elleni lázadásnak ez van a mélyén. Független, szabad élet. A magam ura akarok lenni. Ezt akarta a kisebbik fiú is. Az is lett. Tudjuk, hogy hogyan végződött a sorsa, milyen lett az élete ott messzi távoli vidéken. A tékozló fiú is a maga ura akart lenni, és az is lett. És testvérek, hadd mondjam meg, hogy az Isten mentes élet, ezt a kifejezést most nemrég hallottam, nagyon megtetszett nekem, az Isten mentes élet következménye ma is ugyanaz, mint ami a tékozló fiú életében volt. Pusztulás és romlás. Azt hiszem, hogy valamennyiünk életében vannak ilyen Isten mentes övezetek. Mindig, amikor életünknek egy-egy területét kivonjuk a mindenható fennhatósága alól, akkor oda pót istenek fognak bekúszni. Egy nagyon általános és jellemző példával szeretném példázni most mindezt, amiről beszélek, életünknek a szexuális részével. Sokan vannak olyanok, fiatalok is, akik úgy gondolják, hogy Istent nem vonják be életük ezen területére, mert a szexuális ösztön, a nemi ösztön az nem erkölcsi kérdés, hanem tisztán testi folyamat, következésképpen nem tartozik az Istenre. Hogyha szomjas vagyok, vizet iszok, hát ez nem tartozik az Istenre. Ezek az emberek, akik így vélekednek, úgy okoskodnak tovább, hogy szabad vagyok ettől is. Szabad vagyok az Istentől is. Felszabadultak a gátlásaim, azt tehetek, amit akarok. És aztán végül csak azon kapják magukat, hogy nem szabaddá váltak ettől az ösztöntől, hanem föllázították azt. Vigyázzunk testvérek, mert hogyha kivonjuk az ösztöneink, ösztön életünk fennhatóságát Isten alól, akkor lehet, hogy azok kerülnek fölépünk. És lehetne természetesen más életpéldákat is említeni arra, de hiszem azt, hogy valamennyiünk számára világos, miről akarok szólni. Ha valaki kivon egy területet, életének egyik területét kivonja az Isten fennhatósága alól, akkor életének ez a területe könnyen Istenné válhat. Hadd bátorítsak most mindenkit arra, itt az ige fényében, hogy számoljon le mindazzal, ami az életét jellemzi. Vigye az Úristen elé az egész életét, a szívét, számoljon le vele. A legbelsőbb dolgainkba vonjuk be az Istent. És ne legyintsünk könnyen, hogy Istennek ehhez semmi köze, ez tényleg olyan apró dolog, ő nem foglalkozik ilyenekkel, dehogy nem, ő éppen ilyenekkel foglalkozik, a legapróbb dolgokkal. Hát a szívünk milyen apró rész az egész testünkhöz képest, nem? Mégis azt kéri. Azt kéri, hogy adjuk oda a szívünket. Nem kér mást, csak a szívünket. A tékozló fiú a szabadság illuzórikus vágyával végül is a pusztulás szélére jutott. Rongyos földön futóvá vált, még abból a moslékból sem ehetett, amelyet munkaadói a disznóknak juttattak. És bizony, amikor ilyen mély életkrízisbe kerül valaki, akkor azt hiszem, hogy mindig megáll. Végig gondolja elmúlt életét, magába száll. Azt olvassuk a tékozló fiúról, hogy miután a pusztulás szélére jutott, ő is magába szállt. Végig gondolta azt a hűde nagy szabadságot, függetlenséget, amely egész odáig elvezérelte őt. Magába szállt. Utána néztem, úgy is lehet fordítani ezt a szót, hogy magához tért. Ájult, szédült állapotából végre ez a kisebbik fiú is magához tért. Ráébredt a valóságra. Valaki egyszer azt mondta, hogy a próbatételek és szenvedések azok az Isten fekete kutyái, amikkel az Isten vissza akar téríteni bennünket magához, amikkel az Isten vissza akar téríteni bennünket magához, még mielőtt széttépnének bennünket a vadállatok. Nos, a tékozló fiú esetében mik voltak ezek a fekete kutyák? Az éhség, a nyomor, a szegénység, a kiszolgáltatottság, a magány, Testvérek, hadd bátorítsak mindenkit, nem kell megvárni, amíg Isten ránk szabadítja ezeket a fekete kutyákat. Ő soha nem úgy hív bennünket magához, hogy lever, hanem szeretettel hív, most is hiszem, hogy hív bennünket, és szeretné, hogyha igent felelnénk az ő hívására. Isten először mindig kedvesen hív minket, szeretettel hív. De hát hatalma van arra is, hogy a fekete kutyáit ránk keressze, vagyis a szenvedéseket és a megpróbáltatásokat. Az elején mondtam, Isten szerelme szorongat bennünket. Kit azért, mert már megtért, kit azért, mert még nem tért meg. Aki nem tért meg, lehet, hogy a fekete kutyák által hívja Isten magához. De először semmiféleképpen sem. Olyan csodálatos másfelől, hogy Isten senkit nem kényszerít arra, hogy vele életközösségben éljen. Ezt már a múltkor is elmondtuk, idéztük a Jelenések könyvéből azt a szép képet, Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat. Nem fogja az ajtót ránk törni, kopogtat. Vagy beengedjük őt, vagy nem. Múltkor olvastam egy történetet, Amerikában, Chicagóban, egy kaszinóban hatalmas tűzvész ütött ki, és hát sokan voltak ebben a kaszinóban, játszottak, biztonsági emberek hamar megjelentek, és kitessékelték az épületből a bent lévőket, kiürítették, evakuálták az épületet. Mindenhova jutott minden teremre egy biztonsági ember, és az egyik teremben, képzeljétek el testvérek, nagy kártyaparti folyt. Megjelent a biztonsági ember, és rögtön felszólította a jelenlévőket, hogy azonnal hagyják el a termet, mert tűzütött ki az épületben. Erre az egyik kártyás azt mondta, hogy mindjárt befejezzük, ugyanis nyerésre állt, és nem kicsi volt a tét, nem volt kis tétje a játéknak. Nyerésre állt, hagyják el az épületet. Visszautasították a felszólítást, játszottak tovább, és hát a történetnek az lett a vége, hogy mind a ketten, akik ott kártyáztak, bent égtek. Valahogy így van, azt hiszem, az Isten is felszólít bennünket, gyere! Ilyen a hit, nem győzködik, hanem szeretettel hív, gyere! Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Gyere, járj ezen az úton, kövesd ezt az igazságot, add át az életedet. Úgy elképzeltem otthon, amikor készültem, hogy Jézus ott áll a mennyország kapujában, és mi is ott vagyunk a kapu előtt, és azt mondja szeretettel, de határozottan, hogy gyere, gyere, gyere be a kapun, csak tedd le a kezedből a pénztárcát, tedd le a poharat a kezedből, gyere. Nem tudom, vajon mit felelnénk erre? Olyan szomorú lenne, ha azt mondanánk, ráznánk a fejünket, és azt mondanánk, hogy nem tudom letenni, Uram. Olyan jó nekem ez a pénztárca a kezembe. Ti mit választotok, testvérek? A hatalmas Isten szeretetét, Jézus Krisztust, vagy pedig a saját bűneiteket? A mi Úrunk Jézus Krisztus valamennyiünket megítél. Azért jött el. Erre nem rég jöttem rá, Isten ezt nemrég világította meg a számomra, ahogy olvassuk az evangéliumokat, figyeljük csak meg, próbáljuk meg úgy olvasni az evangéliumokat, hogy meglássuk, bárki, aki Jézus Krisztussal találkozik, döntéshelyzet elé van állítva. Jézus mellett nem lehet elmenni úgy, hogy megrántom a vállamat. Jézus nem lehet faképnél hagyni. Jézus döntéshelyzet elé állít minden embert, a beteget, a bénát, a sántát, a vakot, a farizeusokat, az írástudókat, minket, az emberiséget. Jézus mindnyájunkat megítél. De ítéljen meg bennünket úgy, hogy mi igent mondunk az ő hívására. Ítéljen meg bennünket úgy, hogy azt mondhassa nekünk is, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. És ne úgy álljunk meg az utolsó ítéletben, amikor vissza fog jönni, hogy nem tudunk mondani neki semmit. Te mit felelsz Jézusnak? Azt mondod, hogy igen, megyek Uram, bemegyek, leteszem azt, ami a kezemben van, leteszem azt, ami a szívemben van, a fejemben van előtted? Mit válaszolsz neki? Kettőt lehet, két lehetőség van. Vagy azt mondom, hogy igen Uram, örömmel megyek, itt van, leteszem a pénztárcát, itt a szívem, itt az életem, vagy pedig azt mondom, hogy hát, szép-szép, jó dolgok ezek, szimpatikus dolgok, szeretet, bűnbánat, bűnbocsánat, megtérés, szép dolog, de jól is lenne így élni. Ez is egy válasz, de gondolom világos előttünk, hogy ez emleges válasz. Nincs középút Jézus Krisztus előtt. Vagy azt mondom rá, hogy igen, akarsz meggyógyulni? Igen, nyújtsd ki a kezed. Vagy azt mondom rá, hogy Uram, nem tudom kinyújtani a kezemet. Azt mondom ezzel, nem akarok meggyógyulni. Te vajon mit válaszolsz? Hadd bátorítsak most mindenkit a jó döntésre, azzal, hogy az Isten igent mondott rám. Az ige beszél egy másik fiúról is, aki meghalt és föltámadott. Az ige beszél egy másik fiúról is, aki meghalt és föltámadott. Ez a fiú a hatalmas Isten, aki a mennyből jött le, értünk, bűnös emberekért. Nagypénteken fölment a keresztre, harmadnap föltámadott, majd fölment a mennybe, hogy helyet készítsen a mi számunkra. Jézus Krisztus értünk jött, a mindenható Isten utánunk jött a mennyből. Emberré lett, felment a keresztre, majd a mennybe, hogy helyet készítsen számunkra. Isten szeretete az emberben maradandó. Isten szeretete az ember számára ma, 2004. májusában épp úgy érvényes, mint akkor Jeruzsálemben, Izraelben volt. Isten szeretete ugyanolyan élénk, ugyanolyan friss, ugyanolyan meleg, mint 2000 évvel ezelőtt volt. Te vajon hogyan válaszolsz erre a szeretetre? Viszont mered szeretni Jézust? A tékozó ember sorsa fáj Istennek, rettentően fáj neki. Azt is mondhatjuk, hogy szenved miatta. De éppen azért nincs elveszve a tékozló ember, a tékozló fiú, mert ez fáj az Istennek. Éppen ezért jött ő utánunk. Azért hagyta ott a mennyet, a mennyei dicsőséget, hogy megmentsen bennünket. Ezért nem volt reménytelen ennek a fiúnak sem a helyzete. Nem volt reménytelen, amikor ott tapicskolt a sárban, a disznók között. Az atya ott is szerette őt. Ott is vele volt. Az atya ott is gyermekeként szerette őt. Gyermekeként tartotta számon. Van egy nagy tanulsága is ennek a történetnek. Sok tanulsága van, de ez minden esetre nagy tanulság a fiú magatartásából. Ez a fiú szembenéz a tetteivel. Szembenéz a tetteivel, végig gondolja rövid életét, belátja azt, hogy rosszul döntött, amikor otthagyta apját, belátta azt, hogy rosszul döntött, amikor a szabadságtól, független élettől vezérelve elhagyta őt, szembenézett, bűnbánat támadta szívében, és ami nagyon fontos, nagy tanulság, bátorságot kapott arra, hogy fölkeljen, és otthagyja a disznókat, és hazamenjen az ő atyához. Ezt a lépést, testvérek, nekünk kell megtenni. Ezt senki nem fogja helyettünk megtenni, senki nem fog helyettünk fölállni, nem fogja otthagyni a vétkeinket, ezt magunknak kell megtenni személyesen. Személyesen nekem kell kimondanom tékozó fiú szavait, atyám, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Elgondoltam azt is, hogy milyen más lenne a keresztény emberek élete, akár itt a gyülekezetünkben, akár más gyülekezetben, a világon, milyen más lenne a keresztény élet, hogyha így tudnánk imádkozni. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy a fiadnak neveztessem. Milyen más lenne az életünk? Sokan vannak ebben a mai világban, akik még arra sem érnek rá eszmélni, amit egyszer egy férfi így fogalmazott meg: elvesztettem magam, és nem tudom, hogy hol. Szeretném újra megtalálni magam, de nem tudom, hogy hogyan. Nos, biztasson bennünket Isten szent lelke arra, és biztat is, hogy megtalálhatjuk magunkat. Megtalálhatjuk életünk értelmét, életünk célját, megtalálhatjuk az igazi békességet, az örömöt, hogyha vágyakozás él a szívünkbe, Jézus Krisztussal való találkozás iránt. Megtalálhatjuk békességünket a másik emberrel is, hogyha merünk imádkozni érte. Megtalálhatjuk boldogságunkat akkor, hogyha kinyitjuk a szívünket Isten előtt. Ő arra vár, hogy az áldást úgymond becsepegtesse a szívünkbe, meg kell nyitnunk azt. Hogyha elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem személyesen halt meg a kereszten, hogyha erőt merek és tudok ebből meríteni a hétköznapokra nézve, hogyha ez segít abban, hogy a vádoló lelkiismeret elhallgasson, akkor már nekem is új életem van. Végül hadd buzdítsak mindenkit arra, hogy jöjjünk az Istenhez, lássuk meg őt, amint ott áll a kapuban, és szeretettel vár bennünket. Tudjuk azt, aki hozzá megy, azt ő nem fogja kilökni. A történetben se lökte ki ezt a fiút, amikor megjelent rongyosan, szakadtan. Még semmit nem mondott a fiú, amikor az apja elé sietett, reáborult, és megcsókolta őt, reátta a legfényesebb ruhát, gyűrűt húzott az ujjára, levágta a tulkot, és együtt ünnepeltek. Ha mi is így akarunk majd Jézus Krisztus asztalánál ülni, ha mi is az ő vendégei akarunk lenni, akkor jöjjünk, és mondjunk igent az ő hívására, számoljunk le az életünkkel, adjuk át a szívünket, mert nyitva van az ajtó. Ő vár és hív bennünket. Végezetül hadd fejezzem be egy mondattal, amit néhány évvel ezelőtt egy evangelizáción hallottam. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Ige hirdetése ráfelelő énekként a 434. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 434. dicséretünk így kezdődik: vezess Jézusunk, s véled indulunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te karod most is tárva van. Köszönjük neked, hogy a te szereteted vár bennünket, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy szorongat minket. Legyen áldott azért a te szent neved. Mennyei atyánk, megvalljuk neked azt, hogy bűnösök vagyunk valamennyien. Van még az életünknek bőségesen olyan területe, amellyel nem számoltunk le te előtted. Te látod, Urunk, valamennyiünk szívét, tudod azt, hogy kinek hol van a fogyatékossága. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy megbántunk téged bűneinkkel, vétkeinkkel. Kérünk is, hogy szent lelked által munkáld bennünk az őszinte bűnbánatot, hadd lehessen a mi életünk bűnbánó, ugyanakkor örömteli is, hiszen szeretnénk várni a veled való találkozást, szeretnénk, hogyha egy asztalnál ülhetnénk valamennyien veled és egymással is. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is hívtál bennünket, köszönjük neked azt, hogy most is itt vagy jelen. Kérünk arra, áld meg a mi napunkat, áld meg a mi gyülekezetünket, hadd nyílhassanak meg a szívek a te szavad előtt, hadd változhasson meg a mi életünk a te jelenléted által. Jézus Krisztus nevében kérünk, mennyei atyánk, hallgasd meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el magunkban saját imádságainkat röviden. Amen. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetni szeretném alkalmainkat, amelyeket a szokott rend szerint tartunk, vagyis hétfő este 6 órakor istentiszteletet tartunk itt fönt a templomban. Csütörtökön délután 6 órakor bibliaóránk lesz, ugyancsak itt a templomban. Pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaórák lesznek, illetve este 8 órától felnőtt bibliakör, és vasárnap pedig a szokott rend szerint délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartunk templomunkban. Május 16-án, a jövő héten vasárnap, délután 4 órakor kisköri presbiteri találkozó lesz. Ez az alkalom nyilvános, gyülekezetünk minden tagját szeretettel hívunk és várunk. Az alkalmon áhítatot tart Fónagy Miklós, egyházmegyénk esperese, majd az áhítatot követően dr. Tőkécki László fog előadást tartani, Magyarság és kereszténység címmel. Az alkalom után pedig szeretett vendégség lesz. Ezzel kapcsolatban hadd szólítsa meg a testvéreket, hogy akik süteménnyel hozzá tudnak járni ehhez a szeretett vendégséghez, azok egy rövid időre Isten tisztelet után maradjanak itt. Egyébként az alkalomról meghívót is készítettünk, vigyünk magunkkal ezekből a meghívókból, a meghívót átvehetjük gyülekezetünk presbiterénél, Feri bácsinál ott kint az ajtóban. Május 22-én gyülekezeti kirándulást szervezünk, Sárospatakra és vidékére, elmegyünk Göncre, Vizsolyba. Ez az út egynapos lesz, felnőttek részére 4500 forintba kerül, és gyerekek részére pedig 4000 forintba. Arra kérjük a testvéreket, hogy akik szívesen jönnének erre az alkalomra, legyenek szívesek, fizessék ki. Gyülekezetünk egyik kedves tagjánál, Gupásné Deák Dóránál, Isten tisztelet után ezt az összeget. Hirdetni szeretném azt is továbbá, hogy július 5-től július 11-ig gyülekezeti csendes hét lesz. Ebben az évben a Sopron melletti Bremberg bányára fogunk ellátogatni. Kamara erdőn evangelizációs hetet tartanak, május 10-ével kezdődőleg egészen 15-ig, délután 4 órától a B épület foglalkoztató termében. Lenne ezzel kapcsolatban egy kérésem a testvérekhez. A pénteki alkalmon egy budapesti lelki pásztor fog szolgálni, és aki tudna segíteni abban, hogy ő elhozza autóval Kamara erdőre, majd hazaviszi, azt megköszönnénk. Isten tisztelet után keressenek meg bennünket, és akkor majd megbeszéljük a részleteket. Hirdetni szeretném, hogy a presbiterek Isten tisztelet után egy rövid időre maradjanak itt a templomban. Az iratterjesztést is a testvérek figyelmébe ajánlom, különösen két könyvet is. Cseri Kálmán, amikor eljött Pünkösd napja, ugye Pünkösd az most közeledik, aktuális, hogy olvassunk igehirdetéseket Pünkösdről. A másik könyv pedig Spurgeon, Üdvösség ingyen kegyelemből. Ismét szeretettel felhívjuk a figyelmet, féláron kapható 160 forintért a képes Calvin kalendárium. Vigyünk ebből is. Az elmúlt héten koporsó mellett kellett megállnunk. Gergely Margit 1945. február 15-én Debrecenbe született, és 2004. április 28-án Budaörsön halt meg. Imádkozzunk a hozzátartozókért, hadd találjanak vigasztalást Jézus Krisztusban ők is. Végezetül az adakozást hirdetem. Tudjuk, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja. Most pedig záró énekünket a 434. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakait énekeljük el. A 434. dicséretünk második versszaka így kezdődik: adj erős szívet, hogy legyünk hívek. Urunk áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hála adással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!